Ez itt a Smonca, a Mazsike podcastja. A szótár szerint a smonca semmiség, üres fecsegés, mellébeszélés. A vitatott eredetű jiddis smonce, csacska, tréfa, fecsegés átvétele. De mi nem csak fecsegünk, a kortárs zsidókultúra alakítóival, résztvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról könnyedén, mindenről, ami kultúra és kicsit is zsidó. Én Dohi Gabriella vagyok, ma Vida Katával beszélgetek, akit van, aki pszichológusként ismert, de talán kicsit többen vannak azok, akik a Babra megy gasztroblog szerzőjeként. Arról beszélgettünk, hogy ebben a két szakmában mik a közös pontok és mik a különbözőségek. Katától megtudjuk, mi az a stázsolás, nem összekeverendő a stabolással, és sokat mesél példaképéről, Jotam Ottolengiről. Mennyire szívesen beszélsz a zsidóságodról?
Abszolút szívesen beszélt a zsidóságomra. Onnan vált nagyon hamar nyilvánvalóvá, hogy ezzel az egész kérdéssel van valami, hogy az anyukám mindig lehalkította a hangját, ha mondta valakiről, hogy zsidó. És akkor ezt úgy gyerekként lehetett észlelni, hogy így. Ezzel a témával azért így van valami, ha ezt így lehalkítjuk a hangunkat.
És amikor vált számodra világosra, hogy egyrészt, hogy mi az, és másrészt, hogy ez téged is érint?
Egyébként nem volt titkolva ez nálunk, tehát hogy az egyértelmű volt, bár nem tartottunk semmilyen hagyományt ezzel kapcsolatban. Az anyukám ágán van zsidó származásom, ő egy ilyen polgári családból származik, ő előtte titkolták a zsidó származást, és ilyen kisiskolás korában terült ez ki neki, és nem nevelték ilyen értelemben a hagyományok szerint, úgyhogy ő se hozott semmilyen zsidó hagyományt a mi családunkba, de nem is volt viszont már titkolva ez a származás. Úgyhogy nincs egy ilyen aha élményem, hogy na, hazamegyek az iskolából, és megkérdezem anyukám, hogy mi az a zsidó, hanem ez mindig is tudatos volt, csak éreztem, hogy azért ezzel van valami ügy ezzel.
Ügy.
Ügy.
És akkor neked ez mit jelent?
Hát ez sokáig egyáltalán nem foglalkoztatott, hogy ez mit jelent nekem. Aztán az egyetemen nyilván a többi ilyen alakuló identitás kérdéssel merült ez is fel, hogy ez nekem mit jelent. És emlékszem, hogy egyetemista koromban kezembe került a Németh Gábornak a Zsidó vagy című könyve. És ez nagyon megérintett az a történet, ami végül is ugye ezt a címet adja, hogy tőle kérdezik ilyen a metrón ilyen erőszakoskodó alakok, hogy zsidó vagy-e. És akkor azt elszólja, hogy neked igen. És azt emlékszem, hogy ez úgy nagyon megérintett, hogy ezzel tudok azonosulni, ezzel a fajta dacsal, és ez ott szerintem ott valahogy így meg is fogalmazta ez bennem, hogy számomra ezt jelenti a saját zsidó identitásom, hogy a kisebbségekkel, az elnyomottakkal való szolidaritást, azonosulást, de nem annyira egy az áldozati szereppel való azonosulással, hanem inkább ezzel a dacsal. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem ezt jelenti a zsidó identitás.
Mi a legjobb dolog abban, hogy zsidó vagy?
Hát azt mondanám, hogy nekem ad egy erős közösségi érzést, hogy még ha a családban nem is tartottunk hagyományokat, azért az egyetem alatt mégiscsak kerestem ilyen közösségeket, és ez egy jó kapcsolódási felület volt egy csomó emberhez, szóval nekem egy közösségi élmény.
Elmondod, mik ezek a közösségek, és mit csináltatok?
Taglitom voltam, ami szerintem sokaknak egy ilyen meghatározó élmény, meg sok barát került ki onnan. Akkor, hát ezek ilyen lazán kapcsolódó körök, de a Bánkító Fesztivál, az Aurora, ezek nekem mindig is egy jó közösségi élményt jelentettek. Szóval nekem közösséget jelent, nekem ad egy erős baloldali identitást zsidónak lenni, mert egy erős ilyen szolidaritás élményt jelent nekem, vagy egy ilyen erős morális meghatározottságot ad nekem. Nekem a zsidóságban van egyfajta ilyen harcos dac. Nekem Van egyébként is a család abban az apai ágon egy baloldali identitás, az apukám egy munkás családból származik, és neki nagyon fontos volt a baloldali kötelezettség, szóval valahogy biztosan itt is összeér a két szülőmtől a baloldaliság és a zsidóság, de nekem jelent valami fajta ilyen erős moralitást. És a hatalommal szemben így gyanakvást.
És hogyha baloldali az a hatalom?
A baloldali hatalommal szemben így gyanakvást is, tehát hogy mindenképp jelent valami fajta résellevést, hogy sok minden történt már a világban, ahol a törvényeket ripsz-ropsz változtatták, és hogy emiatt azt hiszem van egy érésellevés bennem, hogy nem feltétlenül hinni el azt, ami éppen az adott korszak uralkodó rendje.
Akár nevezhetnénk anarchistának is.
Azért nem hiszem, szerintem inkább szociáldemokrata vagyok.
Idealisztikusabb zsidóságon túl vannak zsidós dolgait? Szoktad azon kapni magad, hogy csinálsz ilyeneket?
A zsidós dolgokat? Hát ezt egyszer nevetve beszéltük pont a férjemmel, hogy nyilvánvalóan az ilyen fajta, ilyen tehát amikor először kitört a világjárvány, még csak Kínában én már maszkokat vettem. Tehát, hogy az a fajta ilyen készenlét, hogy tuti lesz valami szívás, mi tuti szívni fogunk, valamint jobb felkészülni. Szerintem azért ebben vannak ilyen zsidó generációs örökségek. Készen kell lenni, kell legyen biztonsági tartalék, magadra és kis közösségedre számíthatsz.
Mindig legyen érvényes útleveled.
Mindig legyen érvényes útleveled. Szóval, hogy szerintem ez a készenlét, ez azért egy ilyen transzgenerációs örökség.
Tudsz erre példát, hogy konkrétan kitől örökölted?
Nem, konkrét példát nem tudok, hogy konkrétan kitől örököltem. Én szerintem csak úgy benne volt a családi legendáriumban, vagy hogy mondjam. Tehát az, hogy csak a kis közösségedre számíthatsz, hogy ki bújtatta el a szüleimet, hogy kitől kellett félni abban, azért ezekben a történetekben csak átszövődött az, hogy jobb készen állni, és jobb a kis közösségeidre számítani, mint bármi másra.
Mit jelentenek neked a zsidó ünnepek?
Keveset tartunk. Van egy-kettő, amit most már azért egy-egy hagyomány mentén most már mi is szoktunk tartani. Én nekem azt jelentik főleg az étkezést nyilván, mert egy csomó nagyon jó kaja van. Én például szeretek a széderestétre csomó mindent készíteni. Szeretem a sátoros ünnepeket. Engem szórakoztat halfejet készíteni az új évre. De főként azt szeretem, hogy ezek közösségi élmények. Tehát, hogy valójában az a klassz, hogy akkor át lehet hívni a barátokat, együtt eszünk, család együtt teszik. Szóval azt hiszem, ezt jelentik nekem a zsidó ünnepek, ilyen nagy közös kajásokat, mint minden jó ünnep. Mi egyáltalán nem tartjuk így, tehát, hogy inkább mindenféle ilyen tavasz köszöntő fogás, akkor egy sort valamit így izéből felolvasom, hogy na, jó van, és akkor evés. Mert hát ugye az egy tök jó tavasz köszöntő.
Az az életszakaszemben most vagy, ezt hogyan kereteznéd, hogyan neveznéd?
Hát fiatal felnőttnek mondanám, mert már lassan nem is annyira fiatal, mint inkább csak felnőtt. Persze mindig emlékeztetem magamat rá, hogy de hát ez már csak felnőtt. De azt hiszem, hogy még fiatal felnőttként tekintek magamra. Hát valahogy így keretezném ezt az időszakot, hogy most egyszerre élem meg mind a két szakmai identitásomat, pszichológusként is, meg gasztrobloggerként is. Meg ugye tavaly jelent meg a szakácskönyvem, az volt egy nagyon fontos dolog, vagy azt szerettem volna mindenképp létrehozni. Szóval most ugye egyszerre élem ezt a kettős szakmámat. De ugye el tudom képzelni, mondom, hogy később bölcsességeimet könyvbe formálom, pszichológusként is, de még nem éreztem a kikristályosodott bölcsességeket magamban, amiket le is írnék.
Ami most ilyen sláger kifejezés lett, a transzgenerációs trauma.
Így. Hát ez van, tehát ez mondjuk abszolút megjelenik a klientúrámban, különösen, hogy én traumaterapeuta vagyok, tehát kifejezetten traumákkal foglalkozom, de mindenkinek a transzgenerációs 20. századi traumái megjelennek, tehát hogy itt gyakorlatilag nincs olyan, akinek nincsen a családban 20. századi transzgenerációs traumája. Nőként, zsidóként, baloldalként, jobboldaliként, kisebbségi tagként, tehát hogy azt hiszem, hogy én nem találkozom kifejezetten csak specifikusan, vagy nincs nagyobb rá, inkább úgy fogalmaznék, azt hiszem, hogy nincsen nagyobb rálátásom specifikusan zsidó traumatizáltságra. Azt látom, vagy inkább úgy általánosságban fogalmaznám, hogy nagyon sokaknak vannak kötődési traumáik, amiatt, hogy a szüleik miken mentek keresztül, és azoknak a szülei miken mentek keresztül, és hogy nem tudnak kötődni önmagukhoz, vagy a gyerekükhöz. Tehát, hogy az látszik, hogy van egy ilyen lecsordogáló elhanyagolás, bántalmazás, abúzus. De ezt is valahogy azt hiszem, tényleg azt mondanám, hogy egy ilyen 20. századi nyomorúságos tapasztalatnak tűnik.
Nagyon sok minden eszembe jutott közben. Például az, hogy a terápiának van-e eredménye, hogy ez mikor derül ki, vagy hogy derül ki, hogy tényleg van-e, vagy volt-e?
Hát nyilván akkor, amikor azt mondja a kliens, hogy ő változást tapasztal abban, hogy él meg dolgokat, vagy akár viselkedésében is tud változtatni, vagy akár, ha már le is zárható a folyamat, mert azt mondja, hogy ez az eredeti kérdés, amivel jött, az megoldódott, hogy jobban lett. De néha az is van, hogy ha egy kliens eltűnik, néha már onnan is tudni, hogy jobban van. Vagy azt mondja, hogy nem, most már a nyaralásra szánna a pénzét, az is egy jó jel. Akkor lehet tudni, akkor már jobban van. De hát ezek a terápiák, még akkor is, hogyha az a traumaterápiás módszeremvel én dolgozom, az viszonylag gyors, más hagyományos terápiákhoz képest, azért ez így is hónapok, vagy akár fél év, egy éves időtáv, és ez nem ugyanaz, mint megfőzni az evédet, és így rögtön kiderül, hogy jó-e, rossz-e, sótlan-e, kimaradt-e belőle valami.
Szerinted eljutnak pszichológushoz, akinek el kellene?
Hát most egyre többen. Tehát most a világjárvány kezdete óta minden kollégám, ahogy én is, azt tapasztalom, hogy most nagyon sokan bejelentkeznek. Szóval szerintem egyre többen járnak pszichológushoz, ami szuper. De hát nyilván ennek van egy nagyon erős anyagi vonzata, miatt aztán egy csomóan, akiknek viszont szüksége lenne rá, de nem engedhetik meg maguknak, ők meg Magyarországon nagyon nehezen jutnak ellátáshoz.
Szerinted ez lehetne másképp, vagy mi kellene ahhoz, hogy ez másképp?
Ez abszolút. Hát tévéfinanszírozottnak kellene lennie a pszichológiai ellátásnak Magyarországon, mert rettenetesen, tehát gyakorlatilag alig van állami ellátás hosszú távú terápiás célokkal ma Magyarországon, és ennek egyáltalán nem kéne így lennie, és más skandináv vagy nyugati országokban nincs is így.
Szerinted hol van ez a válaszvonal, hogy ki az, aki eljuthat pszichológushoz az anyagi oldalt tekintve?
Hát aki ki tudja fizetni azt a heti összeget. Hát ez nyilván egy középosztálybeli privilégium.
Ez amúgy milyen érzés, hogy nyilván akarnál, vagy azt feltételezem a pszichológusokból, hogy mondhatok, és mindenkin akarnak segíteni, és nem tudnak?
Hát ez egy nehéz dolog, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagy dilemma volt nekem az egyetem alatt, hogy melyik területén akarok én a pszichológiának elhelyezkedni, és hogy fogok tudni segíteni is, de hogy nem fogok én kiégni, hogyha egy nagyon alacsonyan finanszírozott, azon kevés állami helyek egyikén fogok dolgozni, ahol egyáltalán lehet pszichológusként ma dolgozni. Szóval ez egy nagy dilemma szerintem, és ez egy csomó pszichológusnak nekem is egy nehéz döntés. Nyilván mindenki igyekszik ezt a saját lehetőségei szerint kompenzálni, önkénteskedni, rászorulóknak alacsonyabb árat felajánlani, de hát ez valójában egy rendszer szintű probléma, és erre nem a jótékonyság, hanem a rendszer szintű megoldás lenne, amire szükség lenne.
És hogy jött a gasztroblogerség?
Úgy jött a gasztroblogerség, hogy anyukám ugyan nagyon jól tud főzni, de nem nagyon szeretett bevonni minket a főzésbe. Mert sokkal gyorsabb és hatékonyabb volt, kisepert minket a konyhába, megcsinált az ebédet. De az egyetem alatt kollégiumba kerültem, és akkor gyorsan kiderült, hogy ez azért egy probléma, hogy egy tésztát sem tudok főzni. És akkor ott a kollégiumban elkezdtem megtanulni főzni, és a többi kollégiumi társal kezdtünk el először közösen írni egy blogot, hogy na jó, akkor mit lehet kollégiumi körülmények között főzni. Ez még így abszolút a gasztroblogok hajnala volt. És akkor ez egy ilyen nagyon szórakoztató dolognak tűnt, ahogy ezt elkezdtük írni, és amikor befejeztem az egyetemet, kikerültem a koliból, addigra már nagyon megszerettem azt, hogy tapasztalatot gyűjteni, leírni ezeket, megosztani másokkal, amiket én magam tanulok, és akkor kezdtem el több mint 10 éve a saját gasztroblogot írni. De abszolút így a saját szórakoztatásomra, meg a saját tapasztalat gyűjtéseimre, tanulási folyamatnak a dokumentálására. Csak aztán egyre jobban szórakoztatott meg, nagyon jó kontraszt a pszichológiával az, hogy ez egy nagyon absztrakt munka, és nagyon lassú, amíg egy beérése van annak, hogy valami eredményes volt-e vagy sem, az a terápia. A főzés meg egy nagyon konkrét dolog, fel kell vágni, akkor fel van vágva, nagyon a kezemmel kell csinálni, és olyan gyorsan kiderül, hogy jó-e vagy rossz. És akkor olyan szépen tudott ez a két világ így egymás mellett lenni. És aztán, amikor meg már teljesen magánrendelésre álltam át, akkor meg már tudtam, hogy így is akarom csinálni, hogy 4 nap magánrendelés, és 1 nap a babra megy. Úgyhogy így, most is így néz ki a hetem.
Főzés az, ami a kiégéstől megment. Ez működik?
Engem biztosan megment a kiégéstől. Hát nekem nagyon jól működik, nekem óriási feltöltődés, úgyhogy... Ja, én tudtam, hogy mindenképp akarok egy ilyen második életet magamnak abban, hogy ne csak a terápia tegye ki a mindennapjaimat.
Volt, akitől tanultam?
Nekem nincs egy olyan ember se, akitől tanultam, mert egyik nagyszülőmet se ismertem, és volt ugyan egy ilyen pótnagymama figura az életemben, de hozzá csak így sütizni járt az ember, Éva néni. Tehát, hogy ő nem főzött nekünk. Úgyhogy ez nekem teljes mértékben, én azon generáció tagja vagyok, aki az internetről tanult főzni, és leinkább Magnes Zsófitól tanultam főzni, szerintem legmeghatározóbb módon, meg Otto Lengitől tanultam főzni, szintén az interneten. Tehát, hogy nekem nincs ilyen egy ember, aki odállított volna és megtanított volna, és nyilván ebből az következett, hogy a kollégiumban ilyen borzasztó dolgokat főztünk, tehát hogy nagyon nosztalgikus visszanézni kezdeti babra megy posztokat, meg ezt a kolis posztokat visszanézni, mert hát ilyen nagyon ronda és nem kifejezetten finom dolgokat főztünk eleinte, és minden létező balesetet elkövettünk, tehát itt sütöttem tortát, úgyhogy elfelejtettem a lisztet belerakni, égettem szénné zöldségeket, és szerencsétlen csirkét, azt meg valahogy így teljesen kiszárítottunk a sütőben, és aztán még valahogy így főzni is próbáltuk, szóval, hogy az összes létező balesetet és ilyen tragédiát elkövettük szerintem a kollégium időkben, míg belejöttünk a főzésbe.
Amúgy én is most a Mautner Zsófi kezdőtől haladókigból próbálok a réseket kitölteni, és általában rosszul vágom a hagymát. Vannak olyanok, akik tőle tanulnak főzni, és már tudsz róluk?
Hát, hogy teljesen főzni tőlem tanulnak-e, az azt hiszem, olyat még nem tudok, de az nagyon meg szokott hatni, amikor szülők mondják azt, hogy a gyerekeiktől megkapták a szakácskönyvemet, vagy a blogot mutatták nekik, a vega vagy vegán főző gyerekek, és a szülők mondják, hogy köszi, kipróbáltam azt a répahumuszt, vagy azt a csicseri borsó valamit, és az mondjuk elég megható. Illetve most az unokahúgaimat tanítgatom kicsit főzni, akik ugyanezzel találkoznak, hogy senki se tanította meg őket főzni. És hogy egyre rosszabb a közétkeztetés, hogy már nem mennek lemenzázni egyáltalán, magának kéne valamit csomagolni, akkor mi legyen az ebéd. Most csinálunk ilyet, hogy van kis Google dokumentum, amiben gyűjtjük neki az ilyen könnyen gyorsan elkészíthető 10 órai és ebédrecepteket.
Van olyan megfigyelésed, hogy összefüggésben van az, hogy mit, hogyan eszik az ember a lelki állapotával?
Abszolút, abszolút. Ez egyértelműen látszik, hogy azért az, hogy mit és hogyan eszünk, az elég erősen kihat a lelkiállapotunkra. És azért egyébként én a kliensekkel át is szoktam beszélni. Tehát, hogy amikor a bejelentkeznek, és átbeszélünk alapvető életterületeket, és a standard módon szinte minden pszichológus végig szokta beszélni, hogy mennyit mozog, meg hogyan alszik. Én szeretem azt is átbeszélni, hogy mit eszik, hogyan eszik, mennyire rendszeresen eszik, mennyire zöldség-gyümölcs központúan eszik. Mert hogy azt egy csomó kutatás alá támasztja, hogy a zöldség-gyümölcs bevitel az elég erősen összefügg a mentális egészséggel. Úgyhogy ez szerintem egy fontos szempont, és egy nagyon hát ideális esetben ez egy tök jó társadalmi egy ilyen társadalompolitikai eszköz is lehetne, egy népjóléti intézkedés, ha a zöldséggyümölcs az egy sokkal jobban elérhető, könnyebben hozzáférhető, olcsóbb dolog lehetne.
Vannak ötleteid, hogy hogyan lehetne az egész társadalom jobb gondolkodni?
Abszolút vannak ötleteim.
Gondolkodtál politikai pályán?
Az apukám politológus volt, úgyhogy nálunk minden este úgy nézett ki, hogy mind a három csatornán megnéztük a híradót. RTL Klub TV2 M1.
Ezt ma már nem tudnám megtenni.
Úgyhogy én azért abszolút abban nőttem fel, hogy ez egy fontos dolog. És mindig is érdekelt is a politika, és diákszervezetben is voltam aktív, résztvevő. Szóval én nagyon fontos dolognak tartom a politikát, meg a politikai részvételt.
Vannak a főzés tudományodban vannak zsidó elemek?
Kevés olyan van, ami ezt a közép-európai zsidó konyhát vinné tovább, viszont van abszolút egy ilyen érzelmi kötődésem a Közel-Kelethez. Szóval, hogy az teljesen meghatározza, ahogy főzök, hogy van egy nagyon erős ilyen közel-keleti inspirációm. Egy vonzalmam ahhoz a térséghez, nem is feltétlen Izraelhez, vagy pláne nem magához az államhoz, de a térséghez mindenképp van egy tök erős kötődésem.
Ezt tudjuk, hogy miért van?
Nem tudom. Csak mindig is így, hogy mondjam, valahogy így inspirált ez az egész ilyen. De nyilván azt gondolom, hogy annak, aki gasztronómiával foglalkozik, az a közel-keleti térség, az már csak azért is meghatározó, mert egy csomó minden zöldség-gyümölcs termesztés onnan jön. És én nagyon alapanyagfókuszú vagyok. Szóval, hogy engem nagyon végtelenül szórakoztatnak, meg inspirálnak a különböző zöldség-gyümölcsök, és hogy a szülő hazája. Szóval, hogy azt gondolom, hogy egyrészt azért is, de így kulturálisan is igazán kapcsolódom az egész közel-keleti étkezési szokásokhoz, a mezzékhez, az ízekhez. Tehát sok minden amúgy igazán adaptálható a ilyen közép-európai alapanyagokra is, hogy ez kifejezetten oda kötődöm, vagy az inspirál szerintem.
Ezzel meg a távol-keleti konyhával kapcsolatban is az az érzésem, hogy ez egy egész élet. Tehát akkor lehet úgy étkezni, hogy nem csinál semmi mást.
Csak főzöm?
Igen.
Simán, de én nagyon sokat főzök. Tehát, hogy minden nap főzök. Úgyhogy biztos van ebben egy ilyen elfogódottság. Meg én nagyon szeretek így enni, hogy ilyen sok kicsi különböző dolgot. Tehát én nagyon hamar meg is unom az ízeket. Én egy tál valamit kell enni, azt én unom. És így szeretem, hogy 5-6 féle dolog van.
Én azt szoktam mondani, hogy elfáradok az evésbe, de lehet, hogy én is csak unom. Mennyi időt töltesz ezzel az egészen tokajvonóval, bevásárlással, főzéssel, mosogatással együtt egy
héttel? Hát, sok, a férjem mosogat, úgyhogy azzal tölt időt. Hát a bevásárlás és a főzés az én rezortom. Hát, szerintem sokat, mert ez engem nagyon szórakoztat. Szórakoztat is, jelentést is ad, leköt, flow élmény. Szóval, hogy én ezzel abszolút el vagyok.
Mik a kedvenc alapanyagaid?
Mindig nehéz kérdés, hogy választani a kedvenc gyerekek közül.
Jó, mi az, amit utálsz?
Amit utálok? Na hát ez is egy nehéz kérdés. Egyébként nagyon kevés dolgot utálok, pont amiatt, hogy nagyon könnyen megunom az ízeket. Pont ezért így nagyon szórakoztat, hogyha valami új ízzel találkozom, és mindig nagyon hálás vagyok egy étteremben, hogyha valami olyat raknak elém, amit ideig még nem ettem. Mert még az ilyen undi dolgokat is én szeretem megenni. Pacalt, máj. Talán egyetlen egy dolgot tartottam undorítónak, amikor Japánban megkóstoltam a nattót, ami egy ilyen fermentált szójabab trutyi. Na, az esküszöm, az egy dolog volt, amit azt mondta, hogy na jó, érdekes, köszönöm, de ezt nem fogom megenni. De amúgy azt hiszem minden másban szórakoztat, hogy ilyet se ettem még.
Hol lehet a legjobb felfedezéseket tenni kisvárosunkban?
Hát kisvárosunkban biztos, hogy a kínai negyed, az egy jó környék. Szórakoztató felfedezéseket tenni, az Ázsia volt.
A Dunapanda?
Hát az aztán pláne egy mennyország, de az Ázsia BT, ami a Főventőre átkötöz a Csarnoktérre, hát az is egy mennyország. Az a fűszerfal, ami ott van. Hát ez csodálatos. De most már szerencsére egyre több izgalmas étterem nyílik, és akkor úgy le tudnak nyűgözni itthon is. Most a 101 Bistró volt tavaly egy ilyen nagyon izgalmas élmény, olyan jégcsapretek baót raktak elé, amit még életemben nem ettem. Szóval én nagyon hálás közönség vagyok, hogyha valami olyat raknak elém, amit még nem kóstoltam.
Hogyan jött a lakásétterem?
A lakásétterem az úgy jött, hogy egy pár éve volt még ez a Restaurant Day kezdeményezés, amit szerintem most már nincs, de akkor pár ember ezt így elkezdte lelkesen ezt a mozgalmat, hogy nyiss egy napra lakásétteremet. És akkor egyik egy térképen gyűjtötték azt, hogy oké, május 11, kinyit már a éttermet, és akkor beregisztrálhattál, és akkor bárki aznap nyithatott lakásételmet, és akkor mindenki végig látogathatta. És szerintem így csináltuk az elsőt a Restaurant Day-en, és akkor ez egy grúz lakásétterem volt, mert előtte jártunk Grúziában, és akkor ez nagyon inspiráló volt. És akkor még pár éven keresztül így a Restaurant Day-et csináltuk, és utána már csak úgy rájöttünk, hogy tulajdonképpen ehhez végülisan nagyon nem kell fölkerülni arra a honlapra, kiírom Babramegyre, lakásétterem, és jönnek az emberek, mert ez egy jó munka. És akkor mindig az aktuális lakótársam volt a szerencsés kiválasztott, aki ott gürizett velem a konyhában, meg a barátok, ottak ilyenkor mindig beszervezve. És hát akkor egy csomóféle tematika volt. Tehát voltak ilyen közel-keletiek, volt libanoni, volt kifejezetten izraeli, volt kifejezetten ilyen ottolengi inspirációjú, de volt távol-keleti, volt maláj. Volt olyan, amikor évszakokra, tehát volt egy ilyen őszi tematikás lakásétterem, amikor alapanyagra fókuszáltunk, hogy most az olívaolaj köré. szerveződünk, és aztán jött a világjárvány, akkor nyilván az elmúlt 2 évben nem csináltunk ilyet, és szerintem biztos lesz még, mert úgy szerettem volna még majd azt, amit kint Londonban tanultam, mert hogy most az elmúlt hónapokban kint tudtam lenni 3 hetet egy ottolengi étteremben, hogy ezt hazahozni. Szóval az mindenképp jó lenne, de hát ez mindig egy tök nagy befektetés a családtól, a barátoktól. Kitakarítjuk a lakást, átrendezzük a lakást, megfőzzünk 5 tonnányi kaját, újra kitakarítjuk a lakást. Szóval ez mindig egy ilyen 3 napos munkabefektetés.
Ez akkor tulajdonképpen ez nem egy nagy üzlet.
Ez egyáltalán nem egy nagy, ez a legkevésbé sem nagy üzlet. Azért senki ne csinálja be nagy üzlet. Ez egy óriási munkabefektetés, és nyilván nem kérsz el annyi pénzt, mert hogy nem akarod annyira lehúzni az embereket, hanem valami normál árat akarsz belülni, aminél te nyilván 8-szor annyit dolgozol. De ez a móka. A móka, hogy lehet éttermeset játszani, meg menüt kitalálni, meg konyhafőnöknek lenni, meg az utóbbi párat már mindig úgy csináltuk, hogy van egy építészbarátnőm, meg egy divattervező, akkor még divattervezőként tanuló barátnőm, és akkor ők csinálták a dekort, meg a dizájnt, és akkor az neki is egy ilyen móka volt, hogy akkor hogy nézzen ki a marokkói lakásétterünk.
Két dolog érdekel még, amilyen evés, étel és lelki dolgok kapcsolata. Az egyik, ugye nagyon sokaknak most derül ki, amely egyrészt tök érdekes, hogy régen is volt, csak nem derült ki, vagy hogy most tényleg több ételintolerancia van, hogy szerinted ezek a diéták, meg ezzel járó kötöttség és macera. Hogyan hat az emberek mentális egészségére, és hogyan lehet ezen segíteni?
Hát nyilván van, tehát hogy szétválasztanám, tehát hogy nyilván egyfelől vannak, akiknek komoly ételallergiáik vannak, és ez egy óriási kötöttség, és biztos, hogy egy csomó frusztráció és szorongás forrása, de veszek fordítva is létezik, hogy különböző mentális nehézségek lecsapódnak ételérzékenységekben. Szóval, hogy ezek azért nagyon szorosan összefüggő dolgok, és egyre jobban látjuk, hogy nem csak úgy függ össze, hogy milyen tápanyagot viszek be a szervezetemnek, és az hogyan táplálja a testem meg az elmém, hanem a bélflóránk karbantartásán keresztül is, tehát hogy a bélflóra, mint egy ilyen közvetítő tényező a mikrobiom, bélagytengely koncepciójában, hogy amit eszek, az hat a bélflórámra, és az hat az idegrendszeremre és az immunrendszeremre. Szóval ezek nagyon szorosan összefüggő dolgok, és én remélem, hogy ezt egyre inkább ilyen komplex szemléletben fogjuk nézni.
A másik ilyen hasonló kérdés, hogy volt egy életszakaszom, akkor próbáltam kóser háztartást vinni, az a mentális egészségemre kifejezetten nem volt jó hatással, hogy ezen gondolkodtál már, hogy ez hogy lehetett, vagy ez hogy van, vagy van ebbe tudatosság?
Hát nézd, én azt gondolom, hogy minden olyan, ami egy nagyon szigorú szabály, azért az ritkán szokott jót tenni a mentális egészségnek, és ez végülis mindegy, hogy kóser vagy vegán, vagy akármilyen más diéta. Én nem... Tehát, hogy ha valami fajta nagyon ilyen, semmilyen megengedést nem lehetővé tevő rendszerről van szó, az mondjuk ritkán szokott szerintem a mentális egészséggel együtt járni. És én a kóserségben is úgy szeretem ezeket a családi történeteket, hogy valahogy a kóserségben úgy benne van némi ilyen fifikás kiskapuság, hogy a ház mögött lehet enni, meg ezt igen, fél szemmel becsukva, tehát hogyha ilyen valahogy benne van valami fajta megengedő rendszer, akkor onnantól kezdve szerintem már rögtön sokkal jobb, mint egy nagyon szigorúan szabályozás. A soha semmiben nem szokta előre lenni tenni a mentális egészséget és kiegyensúlyozottságot.
Mesélnél, hogy kerültél az ottolengihez, és hogy ott milyen volt?
Alapvetően is már tényleg vagy 10 éve követtem az ottolengi munkáit, könyveit, írásait, szóval, hogy abszolút példakép volt ő már nagyon régóta, és mikor megírtam a szakácskönyvemet, akkor úgy éreztem, hogy oké, most amit így az internetről meg lehetett tanulni, azt most így úgy érzem, hogy nagyjából megtanultam, vajon mi lehetne a következő lépés, ami nem egy szakácsiskola. Mert itthon nem látom értelmét egy szakácsókái elvégzésének, nem gondolom, hogy abból sokat tanulnék, külföldre meg nem mennék most évekre egy szakácsiskolába, meg nem hagynám itt a praxison. Szóval akkor mi lehet a köztes megoldás? És akkor egy szakács barátnőm ajánlotta azt, hogy erre találták ki az úgynevezett stázsolás műfaját, amikor az ember elmegy konyhai kisinasnak, gyakornoknak pár hétre valahova, és megtanulja az adott konyhának a működését, fogásai. És akkor eleinte itthon próbáltam ilyen helyet találni, de enélkül a szakács ókája és papír nélkül nem nagyon volt nyitott egyetlen egy itthoni konyha se, hogy adminisztratívan ez nekik milyen nehéz, hogy én itten gyakornokoskodjak, úgyhogy elhajtottak minden helyről, ahol próbálkoztam.
Lett volna Magyarországon olyan hely, ahol úgy gondoltad volna egyértelmes?
Persze, abszolút. Abszolút, szerintem most már csomó nagyon klassz hely, meg nagyon klassz szakács van. Annak ellenére, hogy mennyire rossz a hazai szakácsképzés, nyilván ők is külföldön tanulnak, stázsolnak, internetről tanulnak. Szóval, hogy van egy csomó inspiráló hely itthon, de nem kerültem be sehova. És teljesen véletlenül megláttam, hogy az ott elengi egyik éttermének a Facebookjára kiírják, hogy itt járt nálunk XY stázsolni, hogy örültünk neki, sok szerencsét, ezen az e-mail címmel lehet jelentkezni, ez valakit érdekel. És én gondoltam, hogy hát nézd, ha az embernek az ott engem példaképe, akkor már végül hova máshova menne stázsolni. És akkor írtam nekik, hogy nekem nincs hivatalos végzettségem, de már csomó ilyen eseményt csináltam, nagyon lelkes vagyok, jönnék. És ők azonnal azt mondták, hogy mikor, amikor csak akarok. És akkor jött a világjárvány, úgyhogy akkor ezt el kellett halasztani másfél évvel, de aztán ugye most, októberben, 2021. októberében végül is sikerült kimenni Londonba, a Nopi nevű étterembe, és ott lenni 3 hetet. És mert az ottalenginek most már 7 étterme van. Londonban is akkor én egy olyanba akartam menni, ami nem egy fine dining hely, de azért már szofisztikáltabb, mint az az ilyen deli típusú helyei, ami egyébként neki vannak, meg amiket én rajta keresztül meg is tanultam már csinálni. Tehát engem kifejezetten az érdekelt, hogy egy ilyen éttermi világ hogy néz ki. És akkor ők ilyen szuper rugalmasak és nyitottak voltak arra, hogy ami náluk úgy tűnt, hogy egy alapelv is, hogy ők bárkit befogadnak, bármilyen végzettség nélkül, csak legyen elkötelezett.
Mi az a tudás, amit most ott szereztél, és olyan, amit jól tudsz hasznosítani, és itt nem tanultad volna meg?
Hát találkoztam olyan alapanyagokkal, amikkel itthon még nem. Az úrfacsilivel, a fekete fokhagymával, a bizonyos fajta tahinivel, amit ők használnak, tehát nyilván volt egy alapanyag ismeret. Meg azt gondolom, hogy az itthon még mindig nagyon kevéssé van az az ilyen zöldségfókuszú szemlélet, hogy ez nem egy vegetariánus étterem, de az étlapon abszolút a legizgalmasabb ételeik a zöldségfogások. És ez az, amitől szerintem az ottalengi fantasztikus, és ez még itthon még mindig nagyon kevéssé van, hogy valaki igazán zöldségfókuszúan, izgalmasan, összetetten főzzön. És az ott, azt ott olyan jó volt látni. Én egyébként, csak hogy még egy kicsit ajnározom ottalengit, én nagyon szeretem az ő történetében, hogy az első szakácskönyvét az arab szakács barátjával együtt írja meg. Tehát nekem ez sokkal közelebb van a zsidó identitásomhoz, hogy megtalálni a közös gyökereket az embertársainkkal.
Engem egy kicsit elkeserített, amit mondtál, hogy Magyarországon falakba ütköztél olyanoknál, akik nagy valószínűséggel ugyanabban a rendszerben tanultak, amiben te is be akartál csatlakozni?
Hát azt gondolom, hogy itthon sokkal merevebb a rendszer, tehát itthon van egy ilyen nagyon mindenki fejjel felett kardként lógó ANTS rendszer, tehát hogy itthon sokkal, hogy mondjam, egy csomó minden nagyon szabályozott, amiben kevés rugalmasságnak van tere. Adózás, igen, kijön a NAV ellenőr, az ANTS ellenőr, most ők hogy magyarázzák meg, hogy én ki vagyok. Ott kint meg sokkal bejáratottabb, ott volt egy mini szerződés, amivel már eleve vártak stázsolóként, hogy mik az én felelősségeim, mik az ő felelősségeik, itt kell aláírni, itt a konyha uniform is, szavasz, menjél vágni. Benne lehet az is ám, hogy maga az ottolengi sem szakácsnak tanult eredetileg. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy nála az a fajta szemlélet, hogy jöjjön bárki, aki szeret főzni, az azért onnan lehet, hogy is összehasonlító irodalomtudományban írta a master szakdolgozatát.
Azt olvastam valahol, hogy azt mondod magadról, hogy nem vagy precíz. Azt gondolom, hogy a főzéshez nyilván van egy szabadság benne, de hogy azért fontos bizonyos fokú precizitás.
Igen, itt inkább csak annyiban nem vagyok precíz, mint mondjuk egy cukrász. Tehát, hogy, és nem is szeretek sütni emiatt. Engem ideges híd, akkor le kell mérni dolgokat, meg nagyon bizonyos hőfokon szabad csak, és gramra lemérve. Szóval ilyen értelme nem vagyok precíz, hogy én sokkal jobban szeretek főzni, és úgy annak a szabadságával élni, mint amilyen mondjuk a cukrász, vagy a kenyérsütés világa. Én nem is bírok. Ez az említett szakács barátnő, aki cukrász, is mondta mindig, hogy én nem ért, hogy emberek miért nem tudnak sütit sütni, csak le kell követni szó szerint azt a receptet. És mondta neki, hogy mert engem idegesít lekövetni azt a receptet szó szerint. A felénél mindig azt veszem észre, hogy már rég más csináltam, hogy jó lesz abból 5 dekával több is, most ez nincs itthon, majd belerakok azt, és ezt sütiknél nem lehet csinálni, viszont a főzésben meg igen. Azt hiszem, hogy azért egy karaktert is igényel, vagy egy típusú ember, aki cukrász szeret lenni, és egy típusú ember, aki főzni szeret.
Eszközök. Vannak-e olyan eszközök, amik nélkül szerinted nem lehet élni, és az embereknek még sincs minden konyhában?
Milyen jó kérdés. Szerintem az embereknek nincsenek éles késeik. Ez például elképesztő. Szerintem én is nagyon sokáig ezzel küzdöttem, nyilván koliban gondolhatod, milyen kések, meg milyen lábosok, meg mik voltak. Tehát az ott egy ilyen túlélő konyha volt, hogy mit tudsz életlen késekkel és leégett fazékokkal főzni. De azt hiszem az, hogy éles kése legyen az embernek, ami nem is olyan sok pénzt, mert egészen ilyen kis Victorinox pár ezer forintos jó késeket lehet kapni. És az ahány albérletben laktam, sose volt. Szóval az éleskés szerintem abszolút egy ilyen kötelező elem.
Hány kés kell?
Hát ezekből a kis Victorinoxból van vagy 5 nekem otthon, és van egy nagyobb ilyen sévkésem. Szerintem ezzel valójában pár kis késsel és egy sévkéssel tökre jól el lehet lenni. Kell, hogy legyen az embernek jó lábosa, jó serpenyője, ezzel is valójában tök sokat szenvedtem különböző albérletekben, amíg meg aztán mondtam, hogy oké, és most megveszem azt az egy jó serpenyőt, és ezt az egy jó lábost. Szóval azért az eszközök az nagyon sokat számít abban, hogy így mit lehet kihozni a konyhából, meg mennyire gyorsan lehet főzni. Meg amivel most kint elkoztam az ottolenginél, és azóta beszereztem, és szerintem tök jó, ami mindenkinek van, egy mandolin, tehát hogy egy jó gyalú, japán benziner márkájú mandolint hoztam. Az ilyen nagyon éles, és akkor ilyen nagyon lehellett finomra tudod vágni az zöldségeket. Az is egy olyan dolog, hogy secperc alatt fölvágsz valamit a salátába, tehát hogy az, ami az embereknek manapság egy tök nagy probléma, hogy mennyi időn van főzni jó eszközökkel, ez annyival gyorsabb, annyival egyszerűbb.
És szerinted a pszichológus praxis és a főzés, az így, hogy is mondjam, presztízsbe, hierarchiába, hogy viszonyul egymáshoz?
Egyébként azt kell mondjam, hogy eléggé szerencsés vagyok, hogy mind a kettő manapság szerintem egy elismert szakma. Nyilván a gasztronómia az egy teljesen felkapott szabadidős tevékenység és identitás meghatározó tevékenység, a pszichológia pálna egy elismert szakma, szóval azt hiszem, elég szerencsés vagyok, hogy az érdeklődési körémet valójában most két ilyen elismert terület teszi ki, és nem csak ez a közös bennünk egyébként, hanem az is mind a kettő ilyen gondoskodó szakma valójában.
De lehet, hogy ennek valami gender vonatkozása is van, hogy mondjuk nem a kis székek gyártásában.
Hát szinte biztosan van gender vonatkozása a két segítő tevékenységnek. Abszolút. Bár egyébként ugye a szakácsok azok sokkal nagyobb arányba férfiak, mert hogy fizikailag megterhelő munka, és fizikailag megterhelő munka, szóval abszolút őletes derékfájással jöttem a szalondomból. Tehát egy nagyon kemény munka konyhán dolgozni napi 12 órát. De hát a pszichológusok között meg abszolút 85% nő van.
Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidók útra és Egyesület podcastja. Köszönjük, hogy velünk tartottál. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod Egyesületünk civil tevékenységét, kérjük támogasd a Magyar Zsidók Kulturális Egyesületet és a Magyar Zsidó Kultúrát. Legyél tagunk, kövess programjainkat, vegyél részt sétáinkon, és hallgasd a Smoncát a következő hónapban is.